Tehát János 10. rész 22-től 38. versig. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe és télvala, és Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felele nékik Jézus, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok, amint megmondtam nektek. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felel nekik Jézus, sok jó dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének neki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Felele nékik Jézus, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, Istenetek vagyok. Ha azokat Isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, az Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálát adunk neked azért a lehetőségért, hogy hétről hétre a te igéd elé járulhatunk a te hajlékodba. Köszönöm, Uram, ezt a kegyelmi időt, hogy minden üldöztetés és megkülönböztetés nélkül, minden hátrány viselése nélkül szabadon eljöhetünk a te házadba, és hallhatjuk a te ígédet. Kérlek, Uram, segíts, hogy nyitott szívvel halljuk azt az üzenetet, amelyet te elkészítettél a mi számunkra, a mai napra, azért, hogy a mi életünk még inkább a te követőidé válhassanak. Kérlek, Uram, áld meg ígéd szólóját, és segíts, hogy át tudj adni számunkra a te üzeneted. Uram, segíts, hogy ki tudjuk kapcsolni a hétköznapok, a mindennapok gondolatait, azokat a zavaró dolgokat, amelyek próbálnak minket eltántorítani a te rád való közvetlen odafigyeléstől. Hiszem, Uram, hogy a te ígéd élő és ható, és segít minket azon, arra, hogy a te utadon járhassunk, és megmutatja azokat a tetteket, cselekedeteket, amelyeket el kell hagynunk, és azokat, amelyeket követnünk kell. Köszönöm, Uram, Jézus nevében, hogy itt lehetünk, és köszönöm, hogy gyermekeid lehetünk, és ahogy dicsőítettünk is téged, te, ami atyánk lehetsz. Uram, ez egy óriási kegyelem. Segíts, hogy ezt még jobban megérthessük, és a saját életünkben ez kibontakozhasson. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, múlt vasárnap egy olyan történet állt előttünk, ahol Jézus a lombsátoros ünnepen van fönt a templomban, Jeruzsálemben. Valószínű, hogy nem csak egy-két ember ügyelgett a templomban, hanem igen sokan lehettek, amikor elé állítják a középre a házasságtörésen ért nőt, és jól megalázzák, hogy na, ő az. És Jézus ezen az ünnepen bevilágít a embereknek a szívébe, nem csak az asszonynak a bűne derül ki, hanem kiderül, hogy az ő vádlóinak a szíve ugyanolyan sötét, mint ennek az asszonynak a szíve. Ez történik tehát október 13 körül, tehát nagyon aktuális volt múlt vasárnap 15-én az igehirdetés. Én pedig egy kicsit előre szaladnék, két hónappal később újra egy ünnepen vagyunk, amikor Jézus szintén a templom szentelés ünnepén fent van a templomban. Ez nagyjából decembernek a közepe, tehát olvassuk is, hogy tél volt. Jézus a Salamon csarnokában járt, ugye a fedett hely volt, a templom egyetlen olyan része, amit az idők és évszázadok alatt nem építettek át, nem bővítettek, a templomnak a legkeletibb része, mellette szakadék volt, nem is lehetett nagyon átépítgetni. Fedett hely volt, így védett a időjárás, a téli hideg szél ellen, és Jézus ott van ezen az ünnepen. Nem ószövetségi ünnep nincsen benne. Jézus, vagy Isten az ószövetségben csak olyan ünnepeket rendelt el, amik tavasztól őszig tartanak, valamikor tavasz és ősz között kerülnek megrendezésre. Ez pedig télen volt. De Krisztus előtt 165 körül megszállták, vagy hát akkor már meg volt szállva Izrael a Szeleukidák uralma alatt, a szírek éppen támadták Jeruzsálemet, és negyedik Antiókosz Epifánész, az ő hadvezérük, olyan gonosz volt, hogy a templom oltárán egy disznót áldozott föl. Hát ez azért elég rendesen kivágta a biztosítékot a zsidóknál, és egy főpap, Matatiás, föllázadt ellene, és egy kis hát szabadságharcot szervezett öt fiával együtt. Ugye az egyiket úgy hívják, hogy Makabeus Júdás, talán az ő neve ismerősebb. 3000 követőjük volt, és a nagy túlerő ellenére az ő elszántságuk, meg talán Istennek a kegyelme és vezetése miatt megszabadították a templomot a szírektől, kizavarták onnan őket. És akkor fölszentelte a pap a helyet, a templomot újra, de nem tudták azt, hogy ezzel a megszentségtelenített oltárral mi legyen, és azt olvassuk a történeti leírásban, a Makkabeus első könyvében, hogy a köveket a templom dombon egy arra alkalmas helyre rakták, míg próféta nem támad, aki majd megmondja a teendőket. És akkor várták a prófétát, aki majd megmondja a teendőket. Tehát nem volt egy ószövetségi ünnep, de Jézus ott van a templomban, érdekes módon, tehát elismeri ezt az ünnepet is, a hagyományban kialakult szerepét is. Nagy örömünnep volt. Nagy örömünnep, mert a zsidók meg újra fölszentelhették a templomot, újra folyhattak az áldozatok. Ez egy nagy örömünnep volt, és visszaemlékeztek arra, hogy két hónappal korábban milyen nyomorúságok, milyen nyomorult helyzetben ünnepelhették meg a lombsátoros ünnepet. Talán elzavarva a pusztába, és milyen tényleg sanyarú körülmények között. És ezért azt mondták, hogy annak a mintájára, a lombsátoros ünnep mintájára újra csináljunk egy ünnepet. És ez az ünnep is 8 napos volt, ahogy a lombsátoros ünnep is. Ez az ünnep is úgy meg volt világítva, mint a lombsátoros ünnep is. Általában az ünnepeken csak nappal égtek a gyertyák, a fáklyák, de most is meggyújtották a 26 méteres fáklyákat, és éjjel is világítottak ezek. És ahogy világítottak, nem csak ott, hanem az utcákban is világítottak, mert kirakták a házakban is jól látható helyekre a 8 ágú gyertyatartót, ahol a 9-kel gyújtják meg minden egyes nap a következő gyertyát. Mindenki azt hirdette, hogy a sötét időkben is van világosság. Ugye télen hamar sötétedik, tehát tényleg egy látványos dolog lehetett esténként is Jeruzsálem utcáit repülőről messziről nézni, és szép lehetett az egész, de hirdette azt, hogy a sötétségben is Isten vezetett ki bennünket, és Isten tartotta meg az ő népét minden sötét helyzetben. És most pedig örülhetünk és újonghatunk annak, hogy újra a miénk lehet a templom, hogy Isten népeként állhatunk, élhetünk és szolgálhatunk. Éppen ezért Josephus Flavius, az első századi zsidó történetíró ezt az ünnepet úgy is hívja, hogy a fény ünnepe. Mindenhol gyertyák égtek. Itt a János evangéliumában pedig úgy olvasunk, nem véletlen róla, hogy a templom szentelési ünnep. És ekkor ezen az ünnepen mennek oda a zsidók, vallási vezetők Jézushoz, és mondják azt, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Ha te vagy a Krisztus, akkor mondd meg nekünk nyíltan. Kicsoda Jézus? Valóban az egyik legégetőbb és legfontosabb kérdés, az, ami ott a zsidókat is izgatta és érdekelte, és elkezdtek nyomozni, hogy kicsoda valójában Jézus. Úgy tűnik, hogy egy őszinte kérdés ez tőlük, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban, te vagy-e a Krisztus? És valóban, nem tudom, hogyha ma kimegyünk az utcára, beszélünk a szomszédokkal, a családban, akkor hányan és hányan vannak olyanok, akik valóban keresik az, hogy te vagy a Krisztus, hogy Jézus-e a Krisztus, nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy nehéz kapcsolódó pontot találni az emberekhez ebben a témában, mert nem foglalkoznak vele, vagy hogyha foglalkoznak vele, ugye hittanon tudnak Jézusról, tanulnak Jézusról, sok mindent tudnak, elméletben tudnak, tudják, hogy 2000 évvel ezelőtt élt, de aztán azt mondják sokan, hogy az 2000 évvel ezelőtt volt, most élünk, vagy azt mondják, hogy igen, vasárnapi dolog, vasárnapi téma, a hétköznapokban pedig a csekkeimet kell fizetni, van elég gondom és bajom. És sok minden elnyomja ezt az égető kérdést, és sokan csak bedugják a fejüket a homokba, jó struc politikaként, és nem is gondolnak az egészre, hogy valójában milyen fontos azt megtudni, hogy kicsoda Jézus. Csak akik napi kapcsolatban vannak Jézussal, azok tudják, hogy mennyi mindent jelent az, hogy Jézus valóban az a Krisztus, akinek ő mondta magát, hogy ő valóban az élő Isten. A vallási vezetőket tehát látjuk, hogy érdekli és izgatja ez a téma, ez a kérdés, hogy kicsoda ő valójában, de Jézusnak a válasza elég egyértelmű és megdöbbentő. Azt mondta, hogy én már megmondtam nektek, csak éppen nem hittétek el. Mondtam, nem hittétek. Akkor nézzétek meg azt, hogy mit tettem, mit csináltam. Azok a cselekedetek, azok nyíltan beszélnek arról, hogy ki vagyok én. És nem kell nagyon visszalapoznunk sokat a Bibliában, hiszen János újbegyre szedi azokat az eseményeket, amik azt támasztják elő, hogy Jézus az Istennek fia. A 9. részben olvasunk arról, hogy egy vakon született embernek a szeme világát megadja. Nem visszaadja, hanem teremt, és ott olvassuk azt is, hogy hát ilyet még ember emlékezet óta nem hallottunk, hogy egy ember csak úgy tudjon egy szemet adni egy embernek, amikor olyan tényleg bonyolult az egész szem, az egész felépítés, az idegrendszer, stb. Ez tényleg egy isteni, egy messiási cselekedet volt. És aztán beszél arról a 10. fejezetben, hogy ő a jó pásztor, beszél arról, hogy ő az ajtó, beszél arról, hogy milyenek azok, akik nem az ajtón mennek be. Beszélő sok mindenről beszél, és ott vannak a cselekedetek is. Kedves vallási vezetők, akik most azt kérdezitek, hogy meddig tart az bizonytalanságba bennünket, gondolkozzatok el azon, amit hallottatok, meg azon, amit láttatok. Itt a 10. fejezetben beszél arról, hogy ő az ajtó. Aki nem az ajtón megy be, az tolva és rabló. Ja, annak idején a nyájat körbe kerítették esténként egy karámmal, vagy beterelték egy karámba, és hogyha valaki nem az ajtón ment be, az valószínű, hogy hátsó szándékkal érkezett. És azt mondja, hogy ő nem ilyen volt. Ő az ajtón ment be. Honnan tudjuk? A Ézsaiás beszél arról, hogy lesz majd egy útkészítő, aki elkészíti Istennek az útját. Ézsaiás 40. részében olvassuk a 3. versbe, hogy egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. 2 versel később, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Aztán 11. versben, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, és az anyajuhokat szeliden terelgeti. És amikor keresztelő János eljön, akkor így beszél, hogy készítsetek utat. Ő volt az útkészítő, és aztán rámutat arra, hogy lássátok az Isten bárányát. Íme az Isten báránya. Keresztelő János hivatalosan bevezeti Jézust a nép elé, és megmondja, hogy ő az az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Világosan hirdeti mindenkinek, és egy olyan messiás jelölt, önjelölt messiás sem volt, abban a korban sem, előtte sem, utána, akire egy próféta mutatott volna rá, hogy íme az Isten báránya. Ő valóban az ajtó jött, és valóban a népet nyíltan szólította meg. És szavai és tettei mutatták azt, hogy ő valóban a megígért messiás, a megígért, akit Isten ígért meg. Aztán azt is olvassuk itt a 10. fejezetben, hogy akik előtte jöttek, azok mind tolvajok és rablók voltak. Ha kicsit visszagondolunk a elmúlt évszázadokba, ott látjuk a királyokat, akik pásztorként kellett volna, hogy terelgessék az embereket, a nyájat, a népüket. És ha csak Jeroboámra, az első izraeli királyra gondolunk, akkor olyan érdekes már ott látni azt, hogy azt mondta, hogy az embereket meg kell tartani magamnak. Ne menjenek már föl Jeruzsálembe, kiábrázolom az Istent, építek itt két oltárt is. Megtartani magamnak az embereket. Egy önjelölt, hát nem azt mondom, hogy király, de semmiképpen sem a helyén valóan cselekedett ő. És a vége az lett, hogy háború a déli országgal, éveken, évtizedeken keresztül az egész életében háborúskodott a déli ország résszel. Rengeteg ember halt meg egy-egy háborúban, egy-egy harcban. De később is, amikor voltak ezek a önjelölt mesiások, akkor is mindegyik tolva és rabló volt. És Jézus azt mondja, hogy ezek a rablók, ezek nem másért jöttek, csak azért, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. Egy-egy háború. Mennyi ember pusztul el benne? Lopjanak, öljenek, ellopják az Isten népét, elvegyék azokat, de azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Itt nem anyagi bőségről olvasunk, mert sem előtte, sem utána. Nem anyagi bőségről szól az ige, hanem azt mondja, hogy lelki bőséget, lelki békességet ad az embereknek. Ő valóban jó pásztor, és jó pásztorként terelgeti a nyáját. Azt mondja a nyájról, hogy akkor bejárnak és kijárnak. Ami azt jelenti, hogy szabadok. Senki sem korlátozza őket, hogy mikor menjenek be a városba, meg mikor jöhetnek ki, mikor van kapuzárás. Senki sem mondja meg azt, hogy melyik napon bent kell maradniuk, hanem szabadon járhatnak ki, be, és legelőt találnak. Szabadon élhetnek az úréi, valóban szabadon élhetnek. És ezt a szabadságot hozta el Jézus, mint jó pásztor az övéinek. Azt mondja, hogy azért jött, hogy életük legyen és bőségben éljenek, és mi meg mit vágunk a fejéhez? Itt azt olvassuk, hogy meddig tartasz bizonytalanságba bennünket. Egy másik ember azt mondta neki, hogy te azért jöttél, hogy idő előtt gyötörj bennünket. Vagy ha körbenézünk, ugye azt látjuk, hogy úgy gondolkozunk sokszor Jézusról, hogy valamit el akar venni. Első renden az értelmemet, mert csak az követi Jézust élő Istenként, akinek elment az esze. Aztán azt látjuk, hogy el akarja venni a céljaimat, a terveimet. És Jézus mégis azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben, és szabadságban, és békességben éljenek. Nem azért, hogy elvegyek valamit, megfosszak valamit, hanem hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Minek, milyennek, kinek látjuk Jézust? Aki megfoszt, el akar venni valamit tőlem, vagy aki tényleg a helyemre állítva azt mondja, hogy szabadságra hívtalak el, és azt akarom, hogy életed legyen és bőségben élj. Kicsoda Jézus neked? Péter olyan, már bocsánat, de frappánsan és szabatosan foglalja össze röviden, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Kinek látjuk őt? Jézus azt mondja a zsidóknak, hogy ti azért nem hisztek sem a szavamnak, sem a tetteimnek, mert nem az én juhaim vagytok. Nem Istennek a nyája. Mert azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. És a farizeusok, a zsidó vallási vezetők ragyogóan megértették azt, hogy mit mond Jézus. Hogy ő maga Istennek mondja magát. Hogy ő maga annak az atyának, a fiának mondja magát, akit ők Istenként imádnak és tisztelnek. És azt mondja, hogy ti nem az ő nyája vagytok. És hát mit jelent az, hogy nem az ő nyája vagytok? Meg mit jelent az, hogy én és az Atya egy vagyunk? Ugye a Szent Háromság fogalmáról nem olvasunk a Szentírásban, de mégis jó látnunk azt, hogy az onnan származik a Bibliából, és nem ellentmond annak. És jó látni azt, hogy például ez az a hely, ahol a Szent Háromság meg van alapozva. És ez az a hely, ahol azt olvassuk, hogy én és az Atya egy vagyunk. És fontos azt is látni, hogy az eredeti szöveg az ihletet, és milyen apróságokra odafigyelt Isten, hogy az eredeti szövegben ez az egy szó, ez semleges nemben található, ami érdekes, mert az atya hímnemű, a fiú hímnemű, az egy, az meg érdekes módon semleges nemű. Ha azt mondaná, hogy hímneműben egy, ha hímnemű lenne itt az egy szó, akkor az azt jelenteni, hogy én ugyanaz vagyok, mint az atya. Az atya lejött erre a földre, és meghal a kereszten. De ez tévtanítás lenne, itt azt látjuk, hogy én és az atya egy vagyunk, hogy semleges nemben, hogy egy a lényegünk, ugyanazon munkálkodunk, ugyanaz a célunk, ugyanúgy gondolkozunk, ugyanazok a terveink, eszközeink, minden ugyanaz, és mégis két személy. Egy lényeg, mégis két személy. Az atya az nem a fiú, és a fiú nem az atya. És az atya nem a Szentlélek, és stb. Lehetne ragozni. De mégis ugyanaz. Ugyanazon dolgoznak a teremtésben, és ugyanazon dolgoznak a megváltásban. Ugyanaz a céljuk. Mi Istennek az akarata? Hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. És ezért elküldi a világba a fiát, hogy a világ megtartassék általa. És a zsidók nagyon is jól értették azt, hogy mit jelent az, amit Jézus mond, hogy én és az atya egy vagyunk. Pont azzal vádolják őt, hogy Istenné tette magát, pedig ő ember. És akkor hogy reagálnak rá? Megvan az igazság, hallottuk az igazságot, hogy reagálnak rá? Köveket ragadnak, és meg akarják kövezni Jézust. Jézus nagyon érdekes, hogy érveket sorol föl. Azt mondja, hogyha a szavamnak nem hisztek, akkor nézzétek meg a tetteket. Mind a kettő világosan ugyanarról beszél, Jézus az Isten fia, a Mesiás. És próbálja őket meggyőzni újra és újra, újabb és újabb szavakkal. És a farizeusoknak már elfogy az erejük, és már vörösödik az orruk a haragtól, és köveket ragadnak, és meg akarják kövezni Jézust. Ugye 46 éve építik a templomot, vannak ott kövek, vannak ott sziklák. Tehát nem csak öklömnyi köveket tudtak megragadni. Itt az ige egyenesen arról beszél, hogy nehéz köveket cipeltek, és azzal akarták jól elintézni Jézust. Nem tudom, hogy kinek ismerős ez, amikor elfogynak az érvek, főleg a türelem, és marad az indulat. És akkor jól lekeverünk egyet a másiknak, vagy jól megverjük, vagy jól leordítjuk, és valahogy Isten és Jézus másra tanít bennünket. Érdekes, amit a példabeszédek könyvében olvasunk, példabeszédek 16.32, hogy többet ér az indulatain uralkodó annál, aki várost hódít. Többet ér, aki uralkodik az indulatain, mint aki egy várost be akar venni. A másik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit egyszer valaki úgy fogalmazott meg, hogy aki egy farizeust elítél, maga is farizeussá vált. Ezen 20 éve gondolkozom. Mert ez azt jelenti, hogy ha elítéltem egy farizeust, én magam az elítélt farizeussá váltam. Istennek ugye az az akarata, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. Lehetséges, hogy az általam legjobban utált, kibírhatatlan ember a mennyek országában a szomszédom lesz. Istennek van hatalma meggyőzni őt. Istennek van eszköze megtéríteni őt, észhez téríteni és Istenhez téríteni. És nem átkot szórt Jézus sem a kereszten azokra, akik őt meggyilkolták és keresztre feszítették, hanem imádkozott értük és könyörgött értük. Azért az embert ez egy kicsit visszáveszi, amikor gyűlölködő beszédre nyitja az ajkát, hogy lehetséges, hogy akire én éppen átkot szórnék, Istennek az az akarata, hogy megtérjen, és a mennyországban pedig szomszédom legyen. Tehát köveket ragadtak ezek az emberek, mert jól megértették azt, hogy miről beszél Jézus. Hogy ember létére Istenné tette magát. Jól megértették. Ott van az igazság a birtokukba. Tudják az igazságot. És mégis ezt az indulatot váltja ki belőlük. Az volt a probléma és a baj, hogy volt egy kialakult elvárásuk, megvolt az, hogy milyennek kell lenni Jézusnak, milyennek kell lenni a megígért mesiásnak, és ebbe Jézus nem fér bele. És itt derül ki az, hogy az az első kérdés, amikor azt kérdezik, hogy meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Az egy álságos kérdés volt, nem volt teljesen őszinte, mert azt akarták megtudni, hogy most akkor tényleg ő beleilleszkedik abba a nézetbe és elvárásba, ami az övék volt, vagy nem. De így nem lehet Istenhez közelíteni, hogy Uram, add meg azt, amit én akarok. Hogy az Istennek a dolgai bele simuljanak az én világnézetembe. Ha nem úgy olvasunk Bibliát, nem úgy hallgatunk igét, hogy az én igazságomhoz passzítsam az Isten igazságát. És itt pont ez volt a probléma. Azt mondja Jézus, hogy pont az a bajotok, hogy azt mondtam, hogy én és az Isten az ugyanaz, hogy Isten vagyok, hogy Isten fia vagyok. Hát pont ez a problémátok. És megint egy érvet hoz. Azt mondja, hogy hát ez benne van a ti törvényetekben, a 82. Zsoltárban. Olvassuk azt, hogy Istenek vagytok ti. A Mózes második könyvében olvasunk arról, hogy Isten Mózesnek egy utat mutat, és azt mondja, hogy bírókat, bírákat rendelj, mert egyedül egy személyben nem bírod a feladatot, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Isten törvényét az embereknek megmutassák, és az Isten törvényét az embereknél érvényesítsék, betartassák. Megmutatni, hogy mi Isten törvénye, és hogyan kell azt alkalmazni. Ez volt a bíróknak a feladata. És amikor ezt a szót olvassuk, hogy bírók, bírák, akkor ott az Elohim szó szerepel, ami ugye azt jelenti, hogy bírák, vagy Isten. Istenre is számtalan helyen használja ezt a szót. Mózes 5. könyvében egyenesen ezt olvassuk, hogy bírákat, Elohim, és felügyelőket állíts minden kapuba, amelyeket az Úr, a te Istened áld neked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. Tehát az Isten ítéletét kellett mondaniuk. Az Isten ítéletét kellett mondaniuk, az Isten törvényét kellett életben tartani és átültetni a gyakorlatba. Csak hogy, ugye azt olvassuk, hogy Jézust az Atya megszentelte, és elküldte erre a földre. Ezeket az embereket nem szentelte meg az Atya úgy, mint Jézust, és ezeket az embereket állította Isten, állítatta Isten, és nem ő küldte be ebbe a világba őket. Azt olvassuk, hogy Jézus valóban azt cselekedte, amit az Atya akart, mindig azt kereste, hogy mi az Istennek, az Atyának az akarata, mindig. Ezekről a bírákról, Elohimokról, Istenekről pedig, hát a 82. Zsoltárban azt olvassuk, hogy hát baj van velük. Meddig ítélkeztek álnokul, és meddig fogjátok pártjukat a bűnösöknek? Hát nem voltak egy tévedhetetlen emberek. Pont ez volt a probléma velük, hogy van itt némi különbség. Ezek között az Istenek között, meg a között az Isten fia között, akit az Atya küldött erre a világra. Nem úgy ítéltek, az volt a baj, ahogyan Istennek tetszett volna. És azt mondja, hogy ez viszont mégis benne van a Bibliában, hogy Istenek vagytok ti, és ezt nem lehet úgy kiradírozni, mintha ott sem lenne. És nektek pedig pont az a bajotok, hogy akit az Atya küldött ebbe a világba, az Atya szentelt meg, ő azt mondja, hogy Isten fia vagyok. Nektek pont ez a bajotok. Ebből egyébként sok minden következik, mert beszél János arról 5 fejezettel korábban, hogy a fiú azt teszi, amit az Atya akar, tehát mindenható, feltámaszt, akiket csak akar, tehát szuverén Úr, önmagában van élete, tehát ő az élet forrása, életeit leteszi és fölveszi, tehát életet annak ad, akinek akar, és hogy örökké való. És azt mondja, Jézus nem azt mondja, hogy hát én csak azt mondtam, hogy Isten fia vagyok, ne mondjátok azt, hogy Istennek mondtam magam. Nem, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy igenis jól következtettetek, hogy Isten vagyok. helyes a következtetésetek. Helyesen látjátok a dolgokat. Csak ugye az a probléma, hogy már megint nem jól reagáltok, hogy köveket fogadtok, vagy fogtok, és nem fogadjátok el azt, amit én mondok. Tehát a tettei és a beszéde is mind arra mutat, hogy ő a megígért Mesiás, hogy ő maga Isten. És a zsidók pedig pont ezt vonják kétségbe. Én nem tudom, hogy hányan, vagy hányszor látjuk azt, hogy Jézus maga kijelenti magát a mi életünkben is, megváltóként, szerető Istenként, ott vannak az igazságok az életünkben, nagyon is jól látjuk, hogy kicsoda Jézus, kicsoda ő, kinek mutatta be magát, kinek mondja magát, és tapasztaljuk is a múltban, a saját életünkben is, hogy megbocsátó, szerető, kegyelmes Isten volt, és mégis bizonytalanságban érezzük magunkat. Mégis újra és újra elővesz bennünket az a bizonytalanság, hogy tényleg megbocsátott, hogy tényleg vezet, hogy tényleg ellát, hogy tényleg gondoskodik rólam. És hányszor szólított meg csendességben, csendes héten, nagy bajban, nagy zűrzavarban, és mégis bizonytalankodunk, kétségeink vannak, hogy tényleg ő képes vezetni bennünket, irányítani, hogy tényleg ő Istenünk és pásztorunk. Ott van az igazság a birtokunkban. Tehát ne ítéljük el olyan nagyon gyorsan ezeket a vallási vezetőket, hogy hát őket leírhatjuk, mert hát az igazságot tudtak, de ellene állnak, mert mi milyenek vagyunk. Amikor ott van a sok igazság, sokszor a kispolcon, sokszor a hátsó agyunkban, de nem gondolkozunk vele, nem gondolunk vele az adott pillanatban. Nem sokban különbözünk őtőlük. Jézus azt mondja nekik, hogy az a bajotok, hogy nem az én juhaim vagytok. Miért? Mit jelent az, hogy az én juhaim? Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Mit jelent az, hogy hallgatnak a hangomra? Keleten, abban a kultúrában a sok évszázad és évezred alatt sem nagyon változott sok minden, például a pásztorlásban. A múlt században volt egy utazó, akit Mortonnak hívtak, és ez leírta a maga tapasztalatait, egy alkalommal Betlehemben, Betlehem környékén járt. És egy este látott két pásztort, és a két pásztor egy ugyanazon barlangba terelte be a két nyájat. És kíváncsi volt, hogy hát mi lesz ebből reggel, amikor majd kihívogatják őket. És elment reggel, és látta azt, hogy a két pásztor megáll a barlang szájától néhány méterre, és mind a kettő azt a hívó jelet, hívó szót mondja, amit minden nap, és az juhok minden az életének minden napján. És megdöbbent rajta, hogy mind a kettő pásztorhoz fölsorakoztak a juhok, két kis csoportot alkotva, és tévedés nélkül megtalálták az utat oda. És aztán ez a Morton is ki akarta próbálni, és ugyanazt a hívó hangot, hívó szót, jelet mondta, és a bárányok meg sem mozdultak, és semmit nem reagáltak. A bárányok ismerték a pásztoroknak a hangját, és követték őt. Talán így érthetőbb, hogy mit jelent az, hogy ismerik az én hangomat, és követnek engem. Krisztus után, 130-as években jött egy olyan ember barkókba, akiről aztán azt mondták, hogy talán ő a Mesiás, hiszen úgy néz ki, hogy megszabadítja a népét, vagy a népet a római elnyomás alól. Hát sokan hittek neki, mert sokan nem tudták azt, hogy ki az igazi Mesiás, ki az igazi pásztor, és ennek a következtében 1 millióan haltak meg. 500 000 kard által, meg 500 000 éhség által. Szóval nagyon fontos azt tudnunk, hogy ki az igazi Mesiás, meg ki az igazi pásztor, és az ő hangját hallani, és követni őt. És azt olvassuk, hogy a pásztor ismeri az ő nyájának minden egyes tagját. Megismerik a pásztor hangját, és a pásztor is ismeri. Tehát egy oda-vissza való kapcsolatról olvasunk itt. És a pásztor még ajándékokat is ad ezeknek a juhoknak, akik az ő juhai. Hát az egyik nulladik ajándék az, hogy ismeri őket. De szerintem már ez is egy óriási ajándék. A másik, amit itt felsorol, hogy örök életet adok nekik. Aztán azt mondja, hogy nem vesznek el. Ez ugyanazt jelenti, de mégis egy kicsit többet mond, hogy örök életet adok nekik, nem vesznek el. Aztán azt mondja, hogy soha örökké nem vesznek el. Aztán azt mondja, hogy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. És ha még ez nem volna elég, azt mondja, hogy az én atyám kezéből sem, és az atyának egy kis jellemzőjét leírja, hogy az atyám nagyobb, én nálam is. Az atya mindenkinél nagyobb, hát ő teremtette az egész világot, akkor nyilván minden teremtményénél nagyobb, beleértve az evilágiakat, meg beleértve a túlvilágiakat is, meg a láthatatlan világot is, angyal és ördög, és stb. Az ő kezéből sem ragadhatja ki őket senki. És aztán azt mondja még egy végső érként, hogy én és az atya egy vagyunk, amit én mondok, azt az atya hatalmával mondom, és akaratával mondom. Szóval beszél itt Jézus az örökkévalóságról, hogy örök életet adok az enyéimnek, és ebben lehet biztos az ember, mert a garancia erre az Isten, az Atya maga. Nem csak Jézus, de Jézus mellett az Atya is, hiszen a kettő az ugyanazt akarja. Azt mondja, hogy ezeknek a juhoknak egy életközösséget ad, a Jézussal, az Isten fiával való életközösséget, egy értelmes, tartalmas életet, ami védelmet is jelent, aminek soha örökké nincsen vége. Itt e világon is tart, és tart az a következő életben is, és egy biztonságot nyújt nekik, egy oltalmat garantál az ő számukra. Azért jó ezeket a szavakat ízlelgetni. Aztán itt, amikor ezt ízlelgettem, akkor egy komoly kérdés merült föl bennem, és napokon keresztül kínlódtam rajta. Jézus azt mondja, hogy ez mind az én juhaimé. Az összes ígéret. De kik az ő juhai? Ha megnézzük, Jézus mellett egy tömeg van, most is sokszor. És ha megnézzük, találunk olyan tömeget, ahol egyetlen egy tisztátalan asszony volt, aki azt mondja, hogy Jézusban hatalom van, és ha az ő ruhája szegélyét megérintem, már az elegendő nekem. Már az elegendő nekem. Egyetlen egy. Egy másik tömegben egyetlen egy ember volt, Zákeus, akire azt mondta Jézus, hogy na most, ő el van készítve. És ő hozzá megyek be. És itt egy olyan tömeggel találkozunk, akik Jézussal beszélgetnek. Nem csak Jézus mondja nekik a magáét, hanem Jézushoz intéznek kérdéseket, beszélgetnek vele. Egy napon majd azt mondják, hogy a mi utcánkon profétáltál, tettél csodákat, és Jézus azt mondja nekik, hogy nem az én juhaim vagytok. Ezek az emberek, a zsidó vallási vezetők azt mondják, hogy jól értjük, mit mondasz, hogy te vagy az Isten fia, hogy Istenné tetted magad. Ott van az igazság a birtokukban. És azért egy megijedek, hogyha erre gondolok, hogy Jézus azt mondja, hogy nem az én juhaim vagytok. Ott vagytok mellettem, beszélgetünk, de nem az én juhaim vagytok. Most akkor biztonságot ad Jézus itt ebben az ige szakaszban, vagy nem? Én nekem ott van a feloldása, amit azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallgatnak az én szómra. És ez egy olyan igeidő, ami folyamatos, mindig jelen. Egy örökös jelen, hogy most hallgatok az ő szavára. Nem csak azt jelenti, hogy hallom, amit mond, mert jók a füleim, hanem azon túl azt is jelenti, hogy meg is cselekszem azt, amit mond. Mert pont ezeknek a vallási vezetőknek az volt a bajuk, hogy értették, mit mond Jézus, sokkal jobban értették, talán, mint a saját tanítványa is. Csak éppen köveket ragadtak, és el akarták pusztítani az igazságot és Jézust. Én hogy vagyok az igazsággal? Tudom, a hátsó agyamban benne van, bármikor nyúlhatnék hozzá, csak éppen nem teszem. A hétköznapjaimban elfeledkezem róla. Nagyon könnyű, mert reggel fölkelek, már azon jár az agyam, hogy mit kell dolgoznom. Ugye a bizonyságtételben is hallottuk. Nagyon könnyen elfeledkezem róla. De azt mondja Jézus itt, hogy akik közösségben vannak velem, akik hallgatnak az én szómra, és akik utánam jönnek, akiket én ismerek, és akik ismerik az én hangomat. Ez az örökös Jézusra figyelés, ez a garancia, amikor közösségben vagyok Jézus Krisztussal. Nem csak úgy, hogy szintén a bevezetőben hallottuk, hogy vannak ismereteim, hogy van egy Bibliám, tudom, hogy mi van beírva, tudom, hogy mi az Isten elvárása, nagy általánosságban ismerem, hanem igen, engem érdekel nap, mint nap, hogy mi az, Uram, ahogy Pál megfogalmazta, mi az, mit akarsz, hogy cselekedjem. Hogy ez az én őszinte vágyam, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Hogy a döntéseimben kikérem az ő vezetését és az ő iránymutatását. Szóval igenis egy biztosítékot ad itt Jézus azoknak, akik az ő juhai. Akik hallgatnak az ő szavára, akik engedelmeskednek neki, akik követnek engem, mondja Jézus. És Spurgeonnek a szavaival élve azt mondja, hogy életed biztosítéka az ő élete. Tehát ne félj, hanem nyugodjál meg az élő Úrban. És nekem ez az Úrban az, ami évről évre kezd egyre többet mondani, hogy mit jelent az, hogy nem a magam akaratát cselekszem, hanem el vagyok rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Hogy el vagyok rejtve az Úrban. Hogy nem a magam céljait akarom megvalósítani, hanem az Isten Jézus Krisztusnak a céljait. Salamon csarnokában hangzanak el ezek a szavak. Salamon csarnokában mondja Jézus azt, hogy az én juhaim ismernek engem, én ismerem őket, ők ismerik az én hangomat, és követnek engem. És én adok nekik örök életet, soha senki el nem veheti ezt tőlük, és nem ragadhatják ki őket az én kezemből, sőt az én atyám kezéből sem. Én és az atya ugyanazt akarjuk, ugyanaz vagyok, ugyanaz a célunk, ugyanazon dolgozunk, és a Salamon csarnokában gyűlnek össze az első keresztjének, ahol mindezek elhangzanak. Ahova elmenni jó dolog volt, mert Jézusnak erre a szavaira is emlékezhettek. Talán ezért is jelenthet nekünk többet összegyülekezni az imaházba, Istennek a színe elé, ahol halljuk Istennek ilyen bizonyságát, az Istennek ezt a szavát, hogy ragaszkodik az ő nyájához, minden egyes juhához, és nem olyan, mint a béres, hogy ha jön a probléma, akkor hagyja, hogy elragadozzák a farkasok. Jézus a jó pásztor, aki ragaszkodik az ő nyájának minden egyes juhához. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy mint jó pásztor mutattad be magadat. Minden, amit mondtál, minden, amit cselekedtél, az erre mutatott. Köszönjük, hogyha így ismerhettünk meg téged, mint jó pásztorunk, akinek a hangját halljuk, és akik követünk is téged. Szeretnénk megvallani azt, hogy annak ellenére, hogy olyan sok mindent tettél, mégis sokszor bizonytalanságban érezzük magunkat, sokszor elhalmoz a mindennapi élet gondja, sokszor mással foglalkozunk, amikor veled kéne közösségben lennünk, sokszor mások a céljaink, és sokszor összetévesztjük a hangodat a saját hangunkkal. Gyógyíts meg bennünket, adj halló fület, segíts látnunk azt, amit te teszel. Köszönjük, hogy Urunk és élő Istenünként imádhatunk, aki meghaltál, de fel is támadtál, hogy üres a kereszt és üres a sír, és te hozzád fohászkodhatunk életünk minden napján. Köszönjük, hogy kijelentetted magad, köszönjük, hogy olvashatjuk a korai embereknek a bizonyságtételét rólad. És köszönjük, hogy a te szent lelkeddel erősített bennünk a te üzenetedet, hogy mindazok, akik rád hallgatnak, akik ismerik a te hangodat, akik követnek téged, azoknak örök életet adsz, soha senki el nem választhat bennünket tőled, és senki ki nem ragadhat a te kezedből, az atyának a kezéből. Köszönjük neked mindezt az ígéretet, köszönjük a te kegyelmedet. És köszönjük neked, hogy a mi kételkedésünkben is Urunk és Istenünk vagy, és meggyógyítasz, újra megerősítesz, helyünkre állítasz. Kérünk a gyászoló testvérünkért és testvéreinkért, és kérünk az erőtlenekért, kérünk a betegekért, kérünk azokért, akik igen régóta betegek, akik nem látják a gyógyulásnak a reménységét, kérünk Weber Évi testvérünkért, a hozzátartozóért, kérünk, hogy te erősíts meg bennünket a magunk helyén újra és újra, azzal a reménységgel, amit csak te tudsz adni. Kérünk a csüggedőkért, a kétségben levőkért, hogy a te igéd megerősítse és szilárd alapokra állítsa. Azért kérünk, hogy a te igéd valóban sziklaszilárd legyen a mi hitünkben, valóban arra építsünk, és ne csak az emlékezetünkre, ne csak arra, hogy valamikor megtértünk, valamikor elmondtunk egy imádságot, valamikor megtanították ezt vagy azt a bibliai történetet. Hadd legyünk szoros közösségben veled, és kérünk, hogy ez meghatározza a mi mindennapjainkat, irányítsa a mi gondolkodásmódunkat. Kérünk, hogy valamikor megszólítunk, lehetőséget adsz arra, hogy bizonyságot tegyünk, akkor ez a meggyőződésünk jöjjön ki belőlünk, a te szent lelked által. Kérünk a mi népünkért, országunk vezetőiért, légy könyörületes és légy irgalmas hozzánk a népünkhöz is. Amikor a szabadságról elmélkedünk és emlékezünk, akkor jusson eszünkbe minél többeknek az, hogy te vagy az, aki életet hoztál, szabadságot, és azt akarod, hogy valóban bőségben éljünk. Járj előttünk, légy jó pásztorunk, és engedd, hogy tudjunk téged követni. Így vezess bennünket, ezt a közösséget is. Amen.